Köszöntöm a Kultúra Világa hallgatóit. Mai műsorunkban először Józsa Judit keramikus művésszel ismerkedhetnek meg, aki sajátos technikával készült szobraival hívta fel magára a figyelmet jó másfél évtizede. Témáit elsősorban a magyar történelmből és a népi kultúrából meríti. Több ciklusban örökítette meg például a magyar múlt kiemelkedő nő alakjait. Ezek a munkái most együtt láthatók a Magyar Kultúra Alapítványa székházában, a Budai Várnegyedben. A művésznővel szobrai között beszélgettem. Itt állunk egy nem is túl nagy teremben, de szinte az egész magyar történelem felvonult, és még a szomszéd helyiségben is néhány vitrínben, és érdekes módon egyetlen férfi sincs rajtam kívül ebben a teremben, hiszen akivel beszélgettek Józsa Judit, és akik itt láthatók agyagból megmintázva, illetve természetesen kerámia formájában életre keltve, és nagyon érdekes módon különböző helyzetekben bemutatva, ezek a magyar történelem világszálai a legjelesebb magyar hölgyek, akik a mi történelmünkben kezdve az Árpád-háztól, tehát a királylányoktól és királynéktól egészen a 20. századig, vagy talán még a 21. századig is bezárul, és vannak itt köztük nem csak hercegnők, hanem pilóta is, meg az első magyar diplomás nő, az orvosnő Hugonnai Vilma is, még nagyon sokan, de ezt majd kiderül a beszélgetésből. Először is azt kérdezném öntől, hogy hogyan kezdett el egyáltalán a kerámiával foglalkozni?
Ez nagyon egyszerű, hiszen én egy kerámikus családba születtem Erdélyben, Korondon. Édesapám Józsa János fazekasmester, és az ő ágáról mindenki fazekas volt, úgyhogy nálunk Korondon apáról fiúra száll a mesterség, és a kisebbik bátyám, aki tovább viszi a fazekasságot, és nekem a legkisebb lánynak maradt egy különleges terület, és ez volt az agyagból mintázott először gyerekjátékok, ugye domborművek, kisebb plasztikák, és aztán 11 éves koromra azért ez komolyabbá változott, és fölemelkedett a háromdimenzióba, és egy sajátos hajtogatásos mintázós eljárást találtam ki játékszerűen, és aztán így ebből a játékból komolyra fordulván alakult ki az a kerámia szobrászat, ami ma már itt látható.
Ön csak abból él a tudását, illetően amit a családban elsajátított, vagy aztán később valahol gyarapította is az ismereteket.
Az az igazság, hogy a kerámia szobrászatban a mesteremnek kizárólag édesapámat tartom. Ő egy olyan típusú ember, fazekas, aki nagyon-nagyon sokat kísérletezett. Foglalkozott azzal, hogy az eredeti régi hagyományos korondi tárgyaknak milyen színek a felületein, mik jelennek meg, milyenek a mázak, és ő arra törekedett, hogy azt visszahozza a mai korba, hogy eredeti, szép, hiteles tárgyak készülhessenek. És ezt a kísérletező tehetséget vagy adottságot továbbadta nekem is, és ahhoz, hogy én is ugyanúgy tudjak kutatni mondjuk egy-egy nagyasszony élete után, úgy éreztem, hogy fejlődni kell, és tovább kell képezni magam, és hát művészettörténet szakra mentem, ami dicsérettel el is végeztem. Ez nagyon-nagyon sokat segít manapság a kutatásaimban, hiszen azért nem mindegy, hogy az ember átfogóan lát egy adott kort, vagy sem.
Némelyik szobrot így megnéz az ember távolról, eszembe villan gyermekkorom, amikor éppen a templomban, a misén hallgattuk a pap prédikációját, és az embernek a tekintete végig suhant a különböző szentek, Szűz Mária szobrokon is, és hát némelyik, mintha ezeket formázná. Tehát volt egy ilyen fajta hatás is talán?
Hát az én családom azért vallásos család, én katolikusnak születtem, és hát mi templomban járó emberek vagyunk, tehát nem azt jelenti, hogy bigottan vagyunk vallásosak, de igenis erős az Isten hit bennünk. Az én életemet is meghatározza a három sarkalatos erény, a hit, a remény és a szeretet. Azt gondolom, hogy enélkül teljesen fölösleges élni ebben a világban, úgyhogy próbálom, hogy azért az asszonyok arcán tükröződjön az a lelki világ, és általában véve, mivel ez egy szubjektív válogatás, többnyire olyan asszonyok vannak jelen, akiknek igenis a saját életükben is fontos volt a szeretet, és a különféle erények legmagasabb fokán álltak ők.
Ezekről az asszonyokról majd még szót ejtünk, de előtte még néhány ilyen technikai dologra is rákérdeznék, hiszen azért az agyag meglehetősen furcsa nyersanyaga egy művésznek, mert hát nagyon plasztikus is, és könnyen formálható, legalábbis úgy tűnik a laikusoknak, de ugyanakkor nagyon sok érdekes meglepetésben is részesítheti aztán a művészt, vagy mestert, amikor kiégetik, és sokszor akkor derül ki, hogy ott valami éppenséggel nem úgy volt megalkotva, hogy kellett volna. Voltak már ilyen kellemetlen pillanatok is?
Hát a kezdetén persze voltak. Az az igazság, hogy ugye édesapám egy tömbből faragta ki a szobrait, meg a testvérbátyám is, és nekem sose volt szimpatikus, hogy amikor elkészült mondjuk egy büszt, akkor ketté kellett vágni mondjuk a fejét vagy a koponyáját, és ki kellett üregelni a belsejét, hogy az égethető legyen. És ezért találtam én ki magamnak ezt a hajtogatásos technikát, ami azt jelenti, hogy különböző vastagságú, állagú agyaglapokat építek egymásra, úgy, hogy a kis szobornak a felülete teljesen realisztikus ruharedőkkel, felismerhető arcmásokkal és természetes mozgásban jelenik meg. De belül üreges marad, hiszen azért a technikát nagyon jól ismervén rejtett levegőnyílásokat hagyok rajtuk azért, hogy ki tudjon száradni, és ne történjen baleset a kemencében az égetés során. Az az igazság, hogy mint említettem, 11 évesen mintáztam az első szobrocskát, azóta azért nagyon sok idő eltelt, és egyre finomodik, csiszolódik a technika. És hát én magam is fejlődni akarok, és mindig keresem a kihívást, hogy egyre nehezebb eljárásokat találjak, ilyenek az áttört motivumok, mint éppen a tormai szeszél, gyönyörű szép art deco stílusú padja, amin ugye babérlevélkoszorú van, az húzódik végig, és tényleg légiesen látható az áttört levélkék miatt. De elmondhatnánk a Patrona Hungária palástját, hiszen el lehet képzelni, hogy egy ekkora méretű, sátorlapszerűen aláomló palást, ugye egy lágy agyaglap, az régen le kellett volna szakadni, amikor az ember vele dolgozott. Tehát azért a technikai bravúrok, aki egy kicsit értőszemmel nézi, nyilvánvalóan megjelennek. De ezeken a nagy-nagy küszködéssel elért, és hát végül is a kihívásokat úgymond teljesítve az ember nem megelégedettséget érez, hanem örömöt. Nagyon fontos, hogy amit az ember kiéget, az tényleg tökéletes legyen a lehetőségekhez képest. Soha semmi sem lehet tökéletes, mert akkor istenek lennénk, de hát megpróbálkozunk vele.
Már néhány alkotás címe is elhangzott, vagy pontosabban néhány személy nevét is hallhattuk. Tormai Cecilét például, ugye, aki egy írónő volt a 20. század első harmadában. Milyen szempontok alapján válogatta ki a hősöket? Volt valamilyen vezérfonal, ami alapján elindult és kutatta a magyar történelem világszálait, nagyasszonyait?
Ezek az asszonyok gyerekkori álmoknak a megvalósulásai, hiszen én nagyon sok mesét, regényt, történelmi írást olvastam annak idején kiskoromban. Például, amikor Zrínyi Ilonáról olvastam, úgy képzeltem magam kisgyerekként, hogy én magam vagyok Zrínyi Ilona, és ott vagyok a vár ormán, és hát megvédem minden áron a váramat. Ezek a gyerekkori élmények kikívánkoztak. Én már akkor tudtam, hogy egyszer azért csak meg fogom őket mintázni, de hát nagyon sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy tényleg végre megvalósulhassanak ezek az álmok. 2004-ben készült el az első része a Magyar Nagyasszonyaimnak, Emesétől Árva Betlen Katáig, 2005-ben a második része Árva Betlen Katától Tóth Ilonáig, és az idén a harmadik rész, ahol többnyire azok, akiket az első válogatásból meg a másodikból kihagytam, de nagy lelkiismeret furdalása árán. Tehát ezek az asszonyok mind-mind fontosak. Itt van az első színésznő, itt vannak azok a hercegnők, királynők, akik a nemzetközi területen viszik a magyarság hírnevét. Itt van az első magyar régésznő Torma Zsófia, de itt van a két zsolnai lány is, aki ugye a Zsolnai Vilmos vezette és alapította a manufaktúra kiemelkedő gyöngyszemei.
Az ön elődei valahol, nem? A zsolnai lányok valamiképpen.
Nem merem ezt mondani, de én nagyon tisztelem és nagyon nagyra becsülöm őket, nem véletlenül választottam be a, úgymond a szívem csücskei, hiszen ugye a zsolnai gyár és az onnan kikerülő fantasztikusan különleges kerámiai és finom porcelán tárgyak a világon egyedülálló technikával készülnek. Hát legyen az csak a sima csontszínű, színesre festett porcelán, vagy éppen az eusin mázzal festett, vagy égetett tárgyak, de beszélhetnénk a gyönyörű pirogránitokról, amik az épületeinken vannak. A századforduló környékén ugye Lechner Ödön egy csodálatos építészeti stílust teremthetett meg éppen Zsolnai Vilmosnak és az ő találmányának, a pirogránitnak köszönhetően. Nagyon sok ilyen épületünk van, ami a világon egyedülálló és gyönyörű magyar virágornamentikával díszített pirogránitokról beszélhetünk.
Az eusin mázról jut eszembe Varta Vince, ugye, aki a kor jeles vegyésze volt, és sok mindent készített a zsolnaiak számára, és hát az ő felesége volt Hugonnai Vilma, ugye, aki szintén itt szerepel, tehát valamilyen módon még ilyen összefonódások is vannak ebben a történetben. Hugonnai Vilma szobra előtt állunk, ahogy egy ilyen orvosi táskát tart a kezében, és hát aki ismeri az ő élettörténetét, az tudja, hogy korán sem volt ilyen nyugodt, mind minden időben, hiszen elég nehéz pályát kellett neki befutnia. Hogyan tudja mondjuk ezeket a momentumokat egy-egy hősének az életéből beleépíteni, vagy a legboldogabb pillanatot választja ki, vagy milyen szempontok vezérlik, amikor megörökíti őket éppen?
Mindig rendkívül nehéz, hogy mely pillanat az, ami kiemelkedik egy-egy élettörténetből. Inkább egy sűrítés történik egy-egy kis plasztika mintázásakor, hiszen ugye a kezdetek óta, tehát hogy hol született, miket csinált, hova utazott, kik voltak a barátai, lehetőleg eredeti leveleket szeretek olvasni, vagy éppen naplókat, ha olyan maradt. De nagyon fontos később a történetíróknak is a forrásai, vagy a feldolgozásai, vagy irodalmi forrásokat, gondoljunk csak Szilágyi Erzsébetre, vagy aztán a Murányi Vénuszra akár. Tehát mindent, amit meg lehet találni egy adott asszonyról, igyekszem befogadni és megélni. És miután megismerem az ő lelki világát, élettörténetét, akkor egyszer csak a lelki szemeim előtt megjelenik az a kompozíció, ami hozzám méltó. És így született ez a Hugonnai Vilma, aki egyébként egy nagyobb méretű, nem egy kis plasztika méret, hiszen közel egy méteres. Ez a Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Központnak a tulajdona, csak kölcsön kaptuk a kiállítás erejéig. Abban a pillanatban látjuk őt, amint megkapja végre a magyar diplomáját. Tehát azért azt tudni kell, hogy ő nagyon fiatalon egy Zürichbe szerezte meg az orvosi diplomáját, és sajnos, amikor hazaérkezett Magyarországra, itt érettségiznie kellett, és bábaképzőt kellett végeznie, hogy egyáltalán bábaként dolgozhasson. Úgyhogy hát azt a kitartást, amit Hugonnai Vilma tanúsított, és egyébként is azt a szemét, vagy azt a lelki világot, ahogy ő ugye az írásaiban megjelenik, vagy épp a Varta Vincével való szerelmi házassága, hiszen első házassága rettenetesen rosszul sikerült, egy nagyon léhűtő, kicsapongó életű férje volt, akivel rögtön az esküvő után szinte külön éltek. És közel 40 éves volt, amikor Varta Vincével találkozott, és a sors kegyéből egy szép szerelmi házasság lett, és ezt az bizonyítja leginkább, hogy 42 évesen vállalkozott egy második gyerek szülésére is, úgyhogy hát egy csodálatos, és a tényleg az Isten kegyelméből boldogok voltak ők együtt, és hát Varta Vince nekem, mint kerámikusnak, hát az ő munkássága az olyan, mint egy biblia, gondoljunk csak az Agyagipar című munkájára. Úgyhogy én már egész kiskorom óta a Varta Vince kis barna bőrkötésű könyvecskéjével a hónom alatt, ugye édesapám után rohangálva vittem, és akkor ő ugye mindig magyarázott nekem. Komoly kémiai és technikai tudás van abban a könyvben, amit az ember igyekszik egy picikét elsajátítani a sok-sok munka során.
Mivel én vegyész vagyok, és nekem megvan ez a könyv, ezt igazolhatom önnek, hogy ez így van valóban. Nos, akkor ennyit Varta Vincéről és a porcelán elméletéről. Itt azért el kell mondani azt is, hogy a szobrok mellett, olykor minden szobor mellé helyezve, de van, amikor csak úgy összefoglalva, ott van ezeknek a hősöknek a rövid életrajza is. Nyilván, hogy ez később akár egy önálló kötetté is összeállhatna, nem gondolt még erre?
De mindenképpen, hiszen lassan most már 13 éve foglalkozom a magyar nagyasszonyainkkal, több más különleges téma mellett. De mégiscsak a szívem csücske ez a téma, és hát úgy éreztem, hogy ez egy olyan terület, ami még nem kerül feldolgozásra a magyar művészetben, de a művészettörténetben sem. És a magyar társadalom ki van éhezve arra, hogy megtalálja a mai kor számára is a méltók példaképeit. Ezek az asszonyok nem csak a nőknek lehetnek a példaképei, hanem a férfiaknak is bizony-bizony, hogy ezért egy-egy élettörténet röviden mindenki számára közérthetően megjelenik a kiállítóteremben, és minek utána most az a lehetőség adódott itt a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, hogy mind a három anyag együtt van kiállítva, a két korábbi, tehát az első és a második rész zárható vitrínben látható egy előcsarnokban, és a belső teremben valóban körbejárhatóan sétálhatunk körbe az új nagyasszonyok között. Ezért van összefoglaló jelleggel a külső teremben a korábbi nagyasszonyok életrajza, de bizony majd a most írandó könyvemben a magyar nagyasszonyokról, hát ezek az életrajzok szépen megfogalmazva idézetekkel lehetőleg Jóisten kegyelméből benne lesznek, mert nem csak egy sima képes katalógus szeretnék, hanem valóban egy komoly, szép, történelmi csattos könyvet, amit minden gyerek és felnőtt szeretni fog, mint ahogy nekem voltak ilyen könyveim, és rongyosra olvastam őket, ebben reménykedem, hogy talán majd megszeretik ezt is.
Ön mindig ilyen sorozatokban gondolkodik, vagy ilyen sorozatokat alkot?
Az az igazság, hogy ugye maximalista vagyok, hát ez azért nem mindig jó, mert az ember állandóan feszültségben él, hogy mi maradt ki, és mit szeretne még. De valóban tavaly a magyar táncokat mintáztam meg, és azért gondolkodok ilyen tematikusan, mert művészettörténészként én nagyon jól tudom, hogy mi az, ami a magyar művészet során, különösen a szobrászat területén hiányzik. A magyar táncokkal 1850 óta, tehát Izsó Miklós verbunkossai óta nem foglalkozott senki. Tematikusan meg különösképpen nem. Elvétve azért készült egy-egy szobor, akár köztéri is, de úgy feldolgozva a magyar tánctörténetet, hogy azért műalkotás is legyen, ne csak egy illusztráció, olyan nem készült. És hát ez volt a legnehezebb, nem véletlenül nem nyúltak a tánc témájához a szobrászok, hiszen nem könnyű a táncnak a virtusát, a lényegét visszaadni egy műalkotásban, hiszen nem egy lemerevedett pillanatot mintáz meg az ember, hanem valami többet akar sugalmazni. Annak a tájegységnek a teljes lényege és a táncnak a teljes virtusa meg kell, hogy jelenjen ott.
Egy mozdulatban kellene benne lenni az egész táncnak, ugye? Hát ez a legnehezebb, ez nyilvánvaló.
És gondoljunk csak arra a szoborra, amikor a kalotaszegi ifjú pár, tehát egy gyönyörű kalotaszegi ruhába, menyasszonyi ruhába, pártával, gyöngyös köténnyel, mellénykével a lány és egy gyönyörű kalotaszegi vőlegényi ruhában derékon kapja a párját a legény, és a magasra emeli a szerelmében és a tánc hevületében. Hát ez óriási dolog volt, mert le kellett küszködnöm a gravitációt. Hát elképzelheti a rádióhallgató, hiszen ugye a kis kalotaszegi csizmájára támaszkodik a kis vékony bokájára a fiú, és az egész súlyos kalotaszegi gyönyörű viseletbe öltözött lányt magasra tartja a levegőbe. Tehát a technikai ismeret ilyenkor nagyon fontos, hogy a súlypontot hogyan miként toljuk el, hiszen pontosan az a légiesség, az a kecsesség, és az erőt nem kimélő könnyedség érződik az egész szobron, és hát különösen a vibráló szerelem. Ezért is volt a címe a szobornak, a szerelmes csárdás.
Megtudhatnánk, hogy most mi foglalkoztatja, azon kívül, hogy ezt a könyvet majd szeretné összeállítani?
Valójában azt már most tudom, hiszen a kutatási anyagom az rendkívül nagy, hogy legalább 3-4 kiállításnyi magyar nagyasszonyunk van még, akik a magyar történelem során tényleg kiemelkedő életet éltek, és hát előbb-utóbb szoborba kívánkoznak. De mindig az a téma izgat engem leginkább, ami bizsereg az ujjamba. Tehát ha már bizsereg az ujjamba, és egyre inkább minden gondolatom arra irányul, akkor azzal kell foglalkozni. És mindig az első megérzésemre szoktam hallgatni, ez egyfajta ilyen székely dolog, édesapám is ugyanígy gondolkodott, és ezt megtanultam tőle. De hát egyébként édesapámtól valóban a tehetséget, de édesanyámtól örököltem a szorgalmat, mert anélkül szerintem a világ legtehetségesebb embere is elkallódhat. Azért én minden évben igyekszem fejlődni és egy tematikát megtalálni. Hát ilyen volt az első itt Magyarországon, hogy a népi életképek, kihalófélben lévő mesterségek, népszokások, a gyönyörű viseletek, és aztán utána jött a honfoglaló magyarok sorozata, a honfoglaló magyarok után pedig az Árpád népe és házának szentjei, mert hogy nagyon fontos volt nekem azért az árpádházi szenteknek is úgymond a megálmodása, és azután jött egy nagyon izgalmas dolog, a múzsák kertje, a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek a múzsáival. A múzsák kertjét pedig egy nagyon különleges téma, a tenger és az élet vize követte, a terrakva világ a témában, és aztán jött a magyar mesevilág, az megint a szívem csücske, ezzel se foglalkozott senki. És ugye, amiről beszéltünk, a magyar táncok, és újra a magyar nagyasszonyok. Hogy jövőre mi készül, hát ez legyen titok. Nagyon-nagyon örülnék, hogyha a rádióhallgatók megtisztelnének, és majd a kíváncsiságukat fölkeltve meginvitálom már is őket jövőre, augusztus közepe tájékán Budapestre, a Magyar Kultúra Alapítvány székházába. Várjuk sok szeretettel őket.
Józsa Judit keramikus művész beszélt alkotásairól és terveiről.